Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, és meghívom önöket, hogy a következő 40 percben hallgassák meg dr. Sávay János atya elmélkedését a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is minnyájuknak jó rádió hallgatást kívánunk.
Mária, a nyugalom asszonya. Hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. A szívünket látogatod, az igazság felragyogott, a hiúság elpárolog, és a mélyben szeretet lobog. Az igazságnak tündöklő szépsége és ugyanakkor mélységes jósága van. Ezek mindig együtt, elválaszthatatlanul vannak jelen. Igazság, szépség és jóság. A szépség és a jóság az egyetlen mód, amely által tapasztalhatnunk lehet valamit a lényegről. Nem ismerhetjük meg másként az igazságot, ha nem látjuk annak szépségét, nem tapasztaljuk szelíd jóságát. Ezek szétválasztása lelki tudathasadást jelentene. Felismerjük Krisztust, amikor ez a három együtt van, de ez a szépség, amelyről beszélünk, nem csupán valami külsőség, olyan valami, ami időnként külső megjelenésében, esztétikájában szerényebb is lehet, ugyanakkor megmarad mélységes szépsége. A keresztre fölszegezett Krisztusban nincs szépség, hanem borzalom, mégis Isten szeretetének igazsága mögött, amely nem kimérte fiát irántunk való szeretetből, nem lehet nem elhinni, hogy mindez lenyűgöző, bensőségesen ragyogó, szépséges. De ez a szépség nem a szemekhez szól, hanem az értelmünk az, ami ezt felismeri és elfogadja. Ugyanez a helyzet a jósággal kapcsolatban is. Nincs semmi jó és kívánatos egy nő szenvedésében, aki a vajudás fájdalmát éli át. Mégis ebben a szenvedésben benne van az anya minden jósága, aki vállalja, hogy ezzel a szenvedéssel világra jöjjön a gyermek. Itt sincs egy magától értetődő, kellemes érzés, amely elbralna, meghatna bennünket, mégis értelmük fölfogja és elismeri annak jelentőségét és jóságát. A keresztény élete nem valamiféle bárka, amely átéli a hullámok ringatását annak, amit lát, és ennyivel aztán meg is elégszik. A keresztény nem csupán érez, elszenved és lát valamit, hanem kezében tartja az értelem kormányát, hogy ezek a szelekkel bizonyos járható irány felé haladjanak, a jelentés felé. Így nem megengedett, hogy hol erre, hol arra sodródjunk, ahogyan éppen hozza a sors. Az értelem a kézbe adja értelmünk gyeplőjét, és a hit megmutatja, hová menjünk. Így a világ elveszti hiába valóságát, erőszakos befolyását. Többé nincs semmi, ami lenyomna minket, hanem amivel szembenézünk. Eszter királynő, akiről az Ószövetség beszél, a példája ennek az életmódnak. Bátran kiáll, vállalja a kockázatot, és szembenéz a népek kiirtására törekvő erőszakkal, amelyet nem tudott megállítani sírással, jajkiáltással, meg kell kísérelnie, újra próbálni. Az utolsó lehetőségig ki kell küzdeni, sőt azon is túl, tudatában annak, hogy az, aki életünket akarta, nem feledkezik el életünkről, különösen a nehéz pillanatokban. Ő nem örül a tehetetlenségünknek és gyengeségünknek, néha hagy, hogy bizonyos helyzetbe jussunk, mivel nagyobb és fontosabb érték rejlik ezekben, mint ami most csalódásunkban látható. Ahogyan valaki ezt megéli, megmutatja, hogyan találkozott Krisztussal. Ismerjétek meg, emberek, szerelméért esengjetek, őt keressétek, s égjetek, lánggal lobogjon lelketek. Újra felismerjétek azt jelenti, hogy új módon megismerni őt. Mindenki ismeri Krisztust valamennyire, mindenkinek van róla némi tapasztalata, senki elől nincs elzárva, de nem mindenki tudja, hogy ő kicsoda. Mindahányszor valaki tapasztalatot szerez az igazságról, az értelemről, szépségről, szeretetről, megtapasztalja Krisztust. Ilyen értelemben mindenki megismerheti. A hit további lépését jelenti előre ehhez a tapasztalathoz képest. Azt jelenti, hogy újra ismerni mindabban egy személyt, Jézus Krisztust. Azt jelenti, hogy nevet adunk találkozásnak, amely gyakran névtelen. Igaz, de névtelen. Ugyanakkor ne feledjük el, hogy a hit nem a mi erőfeszítéseink eredménye, nem mi hozzuk létre, nem a mi műveltségünktől vagy bármi más képességünktől függ. A hit ingyenes isteni ajándék. Az ő szabad elhatározásával adja nekünk, amelyben elveszi a fájtlat szemünk elől, hogy megmutassa, kicsoda ő valójában. Ezért kérjük a hitet folyamatos kéréssel, és nem mi hozzuk létre. Amikor az Úr megajándékoz a hittel, akkor kezdődik igazán Krisztus szenvedélye, és odaadó keresése nyitott szemekkel és felgyújtott világossággal. A hit ragyogó éj, senki nem tarthat igényt a hitre, de bárki kérheti azt. És aki már birtokolja, fölismerheti és élhet vele. Ilyen értelemben Isten nem tesz kivételt senkivel. Mindegyikünket úgy fogad, ahogyan vagyunk, és nem érdemünk szerint, mert ha így lenne, akkor egyikünk sem lenne méltó a hitre. Isten mindenkit szeret, ez a szeretet azonban nem személytelen. Megkülönböztet mindegyikünk különbözőségének, sajátosságának megfelelően. Lehet valaki olyan ember, akinek nincs hite, de olyan ember nincs, akit Isten nem szeret. Nagyon fontos emlékezni erre, amikor csupán azért érezzük magunkat jobbnak másoknál, mert hívők vagyunk. Szent Péter apostol mondja egy beszédében, most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató. Tehát mi sem lehetünk megkülönböztetőek, mert tehetünk megkülönböztetéseket, amellyel másokat kizárunk. Az az ember, akinek más a kultúrája, más a gondolkodása, bőrének színe, nem egyszer a vallása is, nem lehet lenézett, mert nem keresztény, hanem olyan, akit tisztelünk és szeretnünk el, hiszen ugyanannak az Istennek a gyermeke, akiben mi is hiszünk és valljuk hitünket. A mi hitünket nem lehet másokéval szembe helyezni, hanem tényekkel, tettekkel tanúsítani az igazságot, aki Jézus Krisztus, a világ egyetlen üdvözítője, tegnap, ma és mindörökre. Ha így van, akkor mitől félünk? Mitől foszthatnak meg minket, vagy rabolhatnak el tőlünk mások? Gyakran az a gyűlölet, amely másnak született, mint mi, abból a félelemből ered, hogy a másiknak igaza van velünk szemben, és megkérdőjelezni a mi elgondolásunkat. Így az erősebb győzés, nem az igazabb. Nincs nagyobb hitbeli hiányosság, mint annyira kételkedni Krisztusban, hogy nekünk védelmezni kell, védelmezni kezdjük őt. Az igazság megvédi magát, mi csupán hirdethetjük, felkínálhatjuk, de leginkább élhetjük Krisztussal való találkozásunkat, de nem veszítsünk egy pillanatnyi időt és rengeteg energiát fordítva a parttalan vitatkozásokra, amelyek legtöbbször inkább politikai, mint vallási jellegűek és tartalmúakká válnak. Sosem védhetjük, és nem is kell védenünk azt, amit ez a találkozás tartalmaz, konkrétan a mi életünkben és mások életében. A sérthetetlen jogot az élethez, szabadsághoz, lelkiismerethez, méltósághoz. Meg kell védenünk Krisztust az emberben, nem elválasztva Krisztust az embertől. És így jutunk a következő lépéshez, hogy Mária a megnyugvás asszonya. Mária is, mint minden anya, úgy csillapította kisgyermeke sírását, hogy a melléhez szorította őt, gyengétséggel ölelte, ősi keleti énekeket énekelve, hogy elaludjon, és aggódva figyelte nyugodt álmát. A néphagyomány olyan alaposan megértette Máriának ezt az anyai magatartását, hogy karácsonyra a legprimitívebb zenei műfajhoz, az altató dalhoz kötődő dallamok végtelen repertoárját építette föl. Azt gondolhatnánk, hogy minden zeneszerzőnek nem az a vágya, hogy Szüzanyának kölcsönözze hangját a csendes Jézusnak, inkább az az igény, hogy kölcsön adja hangját, hogy érezze magát az anyai karjaiban Máriának, és nyugalmat találjon néhével. A pihenés anyja címet azonban számomra nem annyira a gyermek, aki a karjában nyugszik, hanem a férje sugallja, aki mellette nyugodtan alszik. Igen, mert csak olyan nő mellett, mint Mária, az olyan férfi, mint József, aki hozzászokott az élet keménységéhez, és tud olyan derűvel megnyugodni, hogy szakadatlanul álmodjon. De még hogyan? A názáreti ács, tudjuk, az álmok embere, nem a beszédé, napközben a műhelyben kemény, durva, végtelen nehézségek élményével, vevőkkel, gondokkal benépesítve, éjszaka a nyilvánvaló, derűs, kimondhatatlan zavar az angyalokkal és előjelekkel benépesített égbolton. A kárpótlás kétségtelenül Mária által, aki nem elégszik meg azzal, hogy nappal az asztal gondjaival enyhítse fáradtságát, éjszaka meg a pihenés édességével kedveskedett neki, amely erőfeszítés nélkül bevezette abba az ember feletti világba, amelynek rendes bérlője volt. Ki tudja, hányszor mondta Józsefnek, hogy ide figyelj, hogy érzed magad? Látom, fáradt vagy. Ne fáradj annyit, pihenj meg egy kicsit. Igaz emberek így szólnak egymáshoz. József nem sokat hallott meg ebből a beszédből, talán, és Mária aztán nyugalommal lépett közbe éjszaka. Mária tehát a nyugalomasszony, amivel senki sem érte át úgy az Úr szombatját, mint ő valahányszor elénekelte a 22. zsoltárt, megnyugtat engem legelőhit friss füve. Talán Jézus tőle tanulta meg a gyengédségnek ezt a stílusát, amelyet aztán az apostoloknál alkalmazott, amikor látta, hogy fáradtak, és így szólt hozzájuk. Gyertek el egy magányos helyre, és pihenjetek egy kicsit. Vagy amikor az élet fáradtságától kimerült tömeget ezekkel a szavakkal hívta meg, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és elnyomottak vagytok. Én megnyugtatlak benneteket, vagy más szóval felüdítelek titeket. Szűz Mária a nyugalom asszonya. Lerövidíti éjszakáinkat, amikor nem tudunk aludni. Milyen nehéz az éjszaka alvás nélkül? Fény nélküli kifutó, amelynek az emlékek sötét konvojai landulnak, és amelyről szívszorító rémálmok rajai szállnak föl. Állj mellettünk, Mária, nyugalom asszonya. Amikor nyugtatók ellenére egy szemhúnyásnyit sem tudunk aludni, és a legpuhább ágyból kínzás lesz, kínpad, és az utcáról a kutyaugatás hangot ad a világegyetem nyögésének, a toronyból pedig az óra ütése kalapács ütésként száll a lélekre, és a folyosói óra kattogása által jelzett másodpercekből nem derül ki, hogy társaságot akarunk-e tartani, vagy az idő megállíthatatlan versenyére emlékeztetnek, vagy a soha el nem múló órákat kívánják és kínálják, azok kínját tágítják. Vigyázz az egyedüli élőkre, akik egyedül vannak. Terjesz ki az alvás fájtlát, amely régi, rövid és könnyű, mint a friss gyümölcs. Enyhítsd a kórházban csendesen sírdogálók félelmét, csillapítod azok éjszakáit, nyugtalanságát, akik lelkiismeret furdalástól sírva hánykolódnak az ágyukon. Csillapítsd azok szorongását, akik nem pihennek, mert félnek a holnap eljövetelétől. Takard be a hidak alatt alvók rongyait, és melegítsd a kartont, amivel a nyomorult emberek védik magukat a járdák éjszakai hidegétől. Szűz Mária, nyugalom asszonya, imádkozni akarunk hozzád azokért, akik az evangéliumot hirdetik. Néha látjuk őket fáradtan és süggetten, és úgy tűnik, hogy azt mondják, mint Szent Péter, Egész éjjel fáradoztunk, de semmit sem fogtunk. Nos, állítsd meg őket, amikor a lelkipásztori nagylelkűség arra készteti őket, hogy elhanyagolják saját személyüket. Hívd vissza őket a pihenés kötelességébe. Távolítsa őket, a te szereteted, a cselekvés őrültségétől. Segíts nekik nyugodtan aludni. Ne kísérd őket a minimális alváskótájuk csökkentésére, még az ország kedvéért sem. Mert az apostoli stressz nem örvendetes tömjénezés Isten előtt. Ezért, amikor a zsolozmával elmondják a 127. zsoltárt, kezdjél el velük énekelni és hangsúlyozni azokat a verseket, amelyekben azt mondják, hiába való hajnal előtt kelnetek és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradtság kenyerét ezitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Jól megértik tehát, hogy nem arra buzdítod őket, hogy elszakadjanak és szétszakadjanak, hanem hogy adjanak mindent annak a kezébe, aki gyümölcsözővé teszi az emberek munkáját. Szűz Mária nyugalomasszonya, add meg nekünk a vasárnap ízét. Fedezzük fel újra azt az ősi örömet, hogy megállunk a templom előtt, és beszélgetünk a barátokkal, annélkül, hogy folyton az órára vagy a telefonunkra néznénk. Lassítsd, de fárasztó menetrendünket. Tarts távol minket azok izgatottságától, akik állandóan harcban állnak az idővel. Szabadíts meg minket a dolgok miatti aggódástól. Győzd meg minket, hogy érdemes megállni nálad, átgondolni az útvonalat. Az elcsendesedés fiaddal okkal többet ér, mint fárasztó utakat bejárni cél nélkül. Nem csak okkal, hanem sokkal többet ér. De mindenek előtt értezd meg velünk, hogyha a fizikai pihenés titka a heti szünetekben vagy az éves szabadságokban rejlik, amit megengedünk magunknak, akkor a belső béke titka abban rejlik, hogy tudjuk, hogyan kell Istennel elpazarolnunk az időt. Ezért, ha késünk is, mindig várj meg minket este. A házunk ajtajánál értelmetlen sok vándorlásunk, futkosásunk végén. Ha pedig nem találunk más párnát a fejünk pihentetésére, ajánld fel váladat, amelyen lecsillapíthatjuk fáradtságunkat, és végre nyugodtan alhatunk. Mária, az újbor asszonya vagy. Az evangéliumban van egy epizód, a kánai mennyegző, amelyet a legújabb bibliai meglátások mindenképpen áttekintésre, újra gondolásra sürgetnek, kényszerítenek, különösen tekintettel Mária szerepére. Ki tudja, hányszor hatott meg minket is Jézus anyjának érzékenysége, aki teljesen nőies finomsággal érzékelte az ifjú pár kínos érzését a borhiány miatt, és erőltette fia kezét, hogy elejét vegye a lappangó botrány kirobbanásának. Biztosan úgy tűnik, hogy az evangélista szándéka nem annyira Máriának az emberek iránti aggodalma, vagy a fia melletti közben járó hatalmának bemutatása volt. Inkább arról van szó, hogy a történetben úgy mutatja be, mint aki gyorsan érzékeli a kis ókori világ felbomlását. Ezzel Jézus óráját megelőlegezve nem csak az ünneplés poharait, hanem az újdonság első felkavarását is bevezeti a történelem lakomájába. Az ünneplés és az újdonság tehát az ő kifejezett kérésére tört be a lakodalmas házba. Ennek megerősítésére János elbeszélésében van egy részlet, hogy nem véletlen, éppen ellenkezőleg, ha alaposan megfontoljuk az evangélista finom megjegyzését, és ez így szólt, a zsidók tisztálkodásához szükséges víz biztosítására 6 kőedény állt ott. Hivalkodó, pöfeszkedő mozdulatlanságukban ezek a nagy kőkorsók, nehézkes méretükben hidegek, mert kőből vannak, haszontalanok, mert üresek a megtisztulás céljaira, amit most már képtelenek megadni. üresek. 6 és nem 7, ami a tökéletes szám lenne, melankolikus jelképe tehát annak, ami sohasem éri el a teljességet, amely többé nem érinti a teljesség határait, amely mindig minden jogos elvárás és szívszükséglet alatt marad. Nos, szembenézve ezzel a visszafordíthatatlan történés forgatókönyvvel, amelyet a korsók jelentenek és jelképeznek. Látja, hogy a szomorúságtól ziháló világ milyen éberségi szintet ér el, és fiát nem annyira a természet törvényeinek megszegésére szólítja föl, hanem inkább a törvény természetét jelzi. Ez már nem tartalmaz semmit, nem képes megtisztítani senkit, mint ezek az üres korsók, és már nem vidítja fel az ember szívét. Ezért korán közbelépés előleget kér Jézustól az új szövetség borára, amely ajándékával kimeríthetetlenül fog folyni a kereszt óráján. Nincs több boruk. Nem a gondviselő kedvesség jellemzője ez a kijelentés, hogy elkerüljük az ifjú pár megszégyenülését. Ez vészkiáltás, amely azért érzi, hogy elkerülje a világ halálát. Szűz Mária az új borasszonya, hányszor tapasztaljuk mi is, hogy az élet lakomája lankod, a boldogság elhalványul a vendégek arcán. Az ünneplés bora meghiúsul. Semmi sem hiányzik az asztalról, de a szőlőleve nélkül elveszítettük a kenyér ízét. Unottan rágjuk a gazdagság termékeit, de a gazdagok kapzsiságával és a nem éhezők haragjával. Helyi konyhánk ételei már rég elvesztették ősi ízeiket, de ma már az egzotikus gyümölcsökről is keveset álmodozunk. Tudod jól, honnan ered ez a fárasztó infláció? A jelentéktelenségnek, jelentés készletek elfogyásának a valóságából. Legújabb szerzeményeinkre hamar ráununk, lefárasztanak bennünket. Nincs több borunk. A biztos savanyú illat már rég nem örvendeztette lelkünket. A régi pincék, már nem erjednek, az üres hordók pedig csak ecet szagot árasztanak. Lépj hát együttérzésre irántunk, és add vissza a dolgok ízét. Csak így lesznek létünk tégelyei színnyűtig megtelve végső jelentésekkel. Az élet és az emberek életrekeltésének izgalma pedig végre megszédít majd bennünket. Szűz Mária, az új borasszonya olyan türelmetlen szószólója a változásnak, hogy a galileai Kánában előre kiváltottad a történelem legnagyobb kivándorlását, kényszerítve mondjuk így Jézust, hogy részt vegyen a végső húsvét főpróbáján, te maradsz számunkra a fiatalság elmúlhatatlan jelképe. Mert a fiatalokra jellemző, hogy érzékeljük a már ki nem tartó alkatrészek kotyogását, kopogását, és olyan újjászületéseket idéznek elő, amiket csak gyökeres irányváltásokkal lehet elérni, nem pedig észrevéthetetlen és hatástalan laboratóriumi restaurációkkal. Kérünk, szabadíts meg minket a könnyű elégedettségtől. Kisebb, költség alatti megoldásoktól, a kényelmes foltozgatásoktól. Ments meg minket a kerítések hamis biztonságától, a szertartásos ismétlés unalmától, a sémákba vetett feltétlen bizalomtól, a hagyomány bálvány imádó használatától. Ha azt gyanítjuk, hogy az újbor összetöri a régi tömlőt, adj előrelátást a tartályok cseréjéhez, amikor a fennálló állapot, ahogy ezt szépen mondtuk latinul status quo, az, ahogy eddig volt, varázsa, eluralkodik megint bennünk. Tegyünk elég határozottan lépést, legyünk határozottak, hogy feladjuk a táborainkat. Ha feszültségcsökkenést tapasztalunk, gyújtsd meg szívünkbe a bátorságot, hogy lépéseket tegyünk, és értesd meg velünk, hogy a lélek újdonságától való elzárkózás és az alacsony szintű távlatokhoz való alkalmazkodás csak a korai öregedés melankóliáját kínálja számunkra. Szűz Mária, az új borasszonya, végre köszönetet mondunk neked, mert a tegyétek, amit mond nektek szavakkal, feltárod előttünk a fiatalság titokzatos titkát, és ránk bízod a hatalmat, hogy még az éjszakák közepén is felébresszük a hajnalt, ahogy a Zsoltáros mondja. Jézus első tette az ő órájának elővételezése. A beteljesülés örömének halálból, a kilátástalan nincs boruk állapotból mutatja meg a végleges kiutat és a választ Krisztus föltámadásában beteljesülő jövőnket. Gál Ferenc professzor kifejtésében így fogalmazott. A húsvét annak az igazolása, hogy az ember nincs örök monológra ítélve. Párbeszédben, dialógusban áll azzal, aki maga az abszolútum, az élet, az örökkévalóság. A húsvéti hit tartalma az, hogy Isten a názareti Jézust kereszthalála után föltámasztotta a halálból, és ezzel igazolta, hogy mint örök fiát elküldte a földre megváltónak, és ezért a föltámadása a mi föltámadásunk alapja, forrása, mintája és biztosítéka. Ez a jelenség az apostolok számára is megdöbbentő volt, és az is marad a világ végéig. De ha ezt nem fogadjuk el, akkor az élet zsákutcájából nincs számunkra kiút. Az ember azonban hajlamos arra, hogy inkább reményéről mondjon le, mintsem, hogy hiedelem áldozata legyen, hogy mentegessük magunkat. Ennek ellenére a kereszténységnek mindmáig a húsvét a legnagyobb ünnepe és hitének alapja. Ma is érvényes Pál apostol kijelentése, ha Krisztus nem támad föl, akkor kár minden reménységért, akkor együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. A természetben nincs orvoslása a halálnak, a tapasztalati lét esetlegességét sem tudjuk semmiféle belső erővel legyőzni. A megoldás csak attól az abszolútumtól jöhet, akit Istennek, teremtőnek nevezünk. Ha a teremtő nyilatkozott, hogy az esendő világnak örök jövőt akar biztosítani, és a halálra szánt embert saját örök életében akarja részesíteni, és ha nyilatkozatát elfogadható módon igazolta az ember előtt, akkor reménykedhetünk az élet megoldásában. A húsvéti hit ide nyúlik vissza. A kereszténység Jézus föltámadását mindig úgy fogta fel, mint az üdvösség történetének befejező és legnagyobb eseményét, amely végleges fényt vetett Isten és az ember kapcsolatára. Modern, szabad ember kialakításának folyton ismétlődő kísérlete, hogy megpróbál elszakadni Istentől. Az ember lett az ember célja, és közben az ember eszközévé vált az embernek, mondja. Az autonóm ember maga tűzte ki céljait. Ezeket napjainkra többé-kevésbé sikerült elérnie, és ekkor kiderült, hogy ezek a célok ellentmondásosak és elégtelenek. Az ember ma és mindenkorban kénytelen ráeszmélni arra, hogy bármilyen nagyszerű célokat álmodik is meg magának, ezek nem tehetik boldoggá, nem biztosítják ember voltát. Az ember nem elég önmagának. Választott céljai nem tudják elvezetni önmagán túlra, vagyis az igazi önmagához. Egyetlen cél elégítheti ki az embert, az, amelyet nem maga talált ki, hanem Isten szabott meg számára. Századunk, napjaink bizonyítéka, hogy minden egyéb törekvés zsákutcába vezet. Az ember önállóságra törekedett, autonómiára, hogy mondjuk. Ma rá kell eszmélnie arra, hogy csak egy új valóság mentheti meg, ha tiszteletben tartja a másik embert, és rányílik az ember fölötti egészen másra, Istenre. Krisztus az ember megváltója. Amikor a lélek és az egyház Krisztusról tesz tanúságot, akkor az emberről tanúskodik. Isten hűséges, megadja az embernek azt, hogy tudjon remélni saját emberségében. Aki Krisztus nevében az ő egyházában pásztora embertestvérének, az arról tesz tanúságot, hogy megmenti az embert azzal, hogy hozzásegíti emberré válásához. Aki az evangéliumot hirdeti, az az emberi beteljesülés, a kultúra és a szabadság útjára is elvezeti az embert, és elősegíti az emberiség egységét Isten gyermekeinek közösségében. Ez Isten egyházának, mondjuk így, kulturális feladata, ma éppen úgy, mint tegnap és holnap. Magasi Artúr fohász új kána új boráért versével összefoglalva végső következtetésünket. Nagy híre járt első csodádnak egykoron Kána városában, ezért szólítlak, Uram, én is, kegyelmet fogyta szomjúságban. Vízből varázsolt színborodnak nem kellett kínálás, se cégér, parancsolj engem is mosolyjá, hadd legyek reklámod az égért. Hogy akik megkóstolják szívem, téged érezzenek ízemben, mint az a nász nagy, ki korsódból közönnyel ivott víz hiszemben. Üljünk, Uram, nagy lakodalmat, hadd ámuljon sok tanítványod, engem is jósággá idéztél, hogy daloltassak, azt kívánod, hogy minden versem, minden kortja nótáztassa meg, aki issza, s a melletted való örömben bűneit ne kívánja vissza. Fohászpótlás. Szűzanyám, most jutott eszembe, meg ne haragudj rám érte. Kánában minden azért történt, mert Jézust édesanyja kérte. Kérd meg hát most is én helyettem. Töltsön meg csúri kegyelemmel, csorduljon meg színültig szívem a búfeleltetés kedvével.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dr. Sávai János atya elmélkedését hallották a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mindnyájuknak további jó rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!